Kulturpart.
Hölgyeim és uraim, a Kolibri Színház elmúlt 30 évét most az egyik legfrissebb művésszel fogjuk felidézni. Itt van velem a vonalban Nyírkó Kriszti. Szia, Kriszti!
Szia, sziasztok! Köszöntök mindenkit!
Hát ugye te vagy a legfiatalabb tagja társulatnak, ezért is mondtam ezt a frissességet. Olyannyira most kerültél oda, hogy még nincs is kint a fényképed a Kolibri Színház honlapján. Ezúton is kérem szépen az illetékeseket, hogy intézkedjenek.
Rendben, majd jelzem.
Mikor kerültél a színházhoz?
2013-ban. Végeztem itt a Kolibri Színház stúdiójában, ami azt jelenti, hogy 2011-ben kezdtem el itt a stúdiót, ha jól számolom. Először a Keleti István Művészetoktatási Intézményben.
Mint oly sokan mások, igen. Ami a Kolibrinek tulajdonképpen ilyen, hogy mondják ezt szépen, utánpótlás, neveldéje.
Hát második évtől kezdve kerültünk így a Kolibri Színház stúdiójába, és hát volt lehetőségünk ugye itt élesbe is megtapasztalni, hogy milyen színházban dolgozni Bors nénivel.
Akartam mondani, hogy ez mindenkinek van a beugró, és milyen így Molnár Piroskával egy színpadon állni?
Hát nagyszerű, csodálatos élmény, ezért szerintem én legalábbis be voltam tojva rendesen, amikor először próbáltunk vele, mert nyilván mindig, amikor új stúdiósok veszik át a Bors nénit, akkor először énekórákkal, meg külön foglalkoznak velünk, külön megtanuljuk az egészet, és aztán, hogyha már mindent tudunk, akkor engednek minket össze a színészekkel, és emlékszem, hogy az első alkalommal azért nagyon be voltam tolva, hogy nehogy valami rosszat csináljak, rossz helyre álljak, jaj, hogy a Piroskának jó legyen, de hát ő is, és mindenki más is nagyon tüneményes, kedves, türelmes volt velünk. Úgyhogy,
hát én Piroskát csak úgy tudom elképzelni, mint hogy olyan ő, mint amilyen a Bors néni, tehát egy csodálatos és nagyon kedves, édes hölgy.
Így van. Igen. De határozott is, hát ezért szóval, hogy én színház közelben voltam gyerek, én úgy nőttem föl, hogy az életem része volt a színház.
Hiszen az édesapád a Veszprém Petőfi Színház tagja, oszlopos tagja, igen.
Édesanyám pedig rendezőasszisztensként és súgóként dolgozott kiskoromban, gyermekkoromban a színházban, úgyhogy én nagyon sokat töltöttem ott időt, akár a kulisszák mögött, akár a nézőtéren néztem a próbát, vagy az öltözőben vártam anyukámat, és azért ott én megtanultam azt, hogy működik a színház, hogy ez tényleg sokat hallottam, hogy ez nem játszótér, ez munkahely. és valahogy ez így bennem is maradt, hogy maximális teljesítményt kell hozni, és koncentráltan, egymásra figyelve kell dolgozni. Nem lehet késni, nincs olyan, hogy rossz napom van, már hogyha a színpadra kell állni, akkor már tényleg oda kell koncentrálni, és nekem ez jól jött, mert legalább ezt nem kellett megtanulnom, amikor stúdiósként ide kerültünk, ez belőlem jött természetesen.
Na, és akkor hogy ment tovább?
Igen, hát 2013-ban ugye végeztem itt a stúdióban, és én akkor Kecskemétre szerződtem a Ciróka Báb Színházba, és ott dolgoztam.
Téged miért kezdett el foglalkoztatni a bábozás?
A stúdióban ugye azzal, hogy a Kolibri stúdiójába kerültünk így a Kimin belül, Török Ági és Szívós Kari lettek a báb tanáraink, és bábóráink voltak velük, és igazából nekem ők voltak az első ilyen...
Hát ők mutatták meg ezt a csodálatos világot.
Így van. A bábhoz fűződő viszonyt, vagy a bábban rejlő varázslatot, azt én náluk tanultam meg, vagy láttam először meg, és igazából, amikor elmentem Kecskemétre, volt egy casting, és ott is voltak bábos feladatok, ott kezdtem megérezni azt, hogy lehet, hogy én ezt egészen nagyon élvezem, és szeretem, és szívesen művelném. És hát aztán ugye ki is választottak, megkaptam ezt a lehetőséget, és onnantól kezdve meg már nem volt kérdés, hogy szeretem, és szeretném csinálni ezt a bábozást.
Aha, és akkor ez ment Kecskeméten egy ideig, és valahogy aztán mégis a Kolibrihez kerültél vissza.
Igen, Kecskeméten voltam, ami alatt elkezdtem a Színház és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor szakára járni. Majd egy év után megfogant a kisfiam, úgyhogy utána már így kisbaba mellett fejeztem be az egyetemet, és aztán, amikor a kisfiam Vince óvodás korba ért, akkor döntenem kellett, mert mi mindig Budapesten laktunk, és döntenem kellett, hogy vagy leköltözünk Kecskemétre, vagy én jövök el Kecskemétről Budapestre, hogy mégiscsak egy helyen legyen az én munkahelyem és az
Meg az
otthonunk,
óvoda azért az nem utolsó
óvodája.
szempont, igen.
Így van, úgyhogy már onnantól kezdve nem lehetett vállalni az ingázást, és végül is így döntöttünk családilag, és akkor én eljöttem Novák János igazgató úrhoz, és megkérdeztem, hogy esetleg mit szólna-e, hogyha én ide jönnék, ez most nagyon értelmetlen volt, de érted a
Igen,
lényeget.
igen.
Szóval bekopogtattam Jánoshoz, és ő szerencsémre tárt karokkal fogadott, és így elkezdődött a mi közös munkánk.
Vannak neked így fiatal színészként, tehát nyilván vannak szerepálmai, tudom, hogy ez egy hülye kifejezés, de hát az emberben biztos, hogy megfogalmazódnak bizonyos dolgok, hogy mit lenne jó csinálni, vagy mihez érez tehetséget magában, akár bábosként, akár nem bábos színészként. Gondolkodtál ezen?
Igen, igazából konkrét szerepálmom nincsen, azt hiszem, de én nagyon szeretem az olyan feladatokat, amikor valami olyat kell megformálnom, ami nagyon a karakterem ellen megy.
Aha.
hogy tényleg, hogyha valami...
Mert abban van kihívás?
Igen. Én egy naív alkat vagyok, és én nagyon szeretem, hogyha kipróbálhatom a többi színemet is, vagy fejlődhetek benne, mert nyilván, hogyha feladatot kapok, akkor azáltal tudok fejlődni.
Bestia?
Bestia
és szeretnél lenni?
Igen, szívesen lenni boszorkány, vagy gonosz királynő. Lehet, hogy ezekhez még azért idősödnöm kell egy kicsit, de már most is kapok itt lehetőséget. Azért az ember tragédiájában nagyon sok színt kipróbálhatok, és megmutathatok magamból, mert 11 Ádám mellett én vagyok egyedül Éva.
És a Horváth Péter Lucifer.
És Horváth Péter Lucifer mellett, igen, Péter meg én tartjuk a szerepet az előadás 2,5 órájában, és nekem például ez egy nagyon nagy feladat volt egyből azután, hogy ide szerződtem. Igazából a második bemutatóm az volt itt, azt hiszem. És én ezért nagyon hálás vagyok Jánosnak, hogy egyből megbízott, vagy bizalmat szavazott nekem. Tehát, hogy azért az is, meg amit most a Vidovszky Gyurival próbáljuk az Áruló című előadást, ott is egy lázadó hacker lányt játszom, ami megint csak egy elég nagy kihívás, mert nem, hogy hacker nem vagyok, de nagyon a technikához sem értek. És annyira lázadó típusa vagyok, úgyhogy most is azért van mit fejlődni.
Na jó, vannak színészek, akik nem tudnak autót vezetni, mégis megoldják a filmekben, meg a lovaglás,
van,
meg nagyon sok
mást
is.
Erről szól a munkánk, úgyhogy nem aggódok, de ez jó kis kihívás.
Ez ifjúsági darab lesz ezek szerint.
Így van, igen.
Mennyiben más ezeknek a, hát mondhatjuk, hogy fiatal felnőtteknek játszani, mint mondjuk a kisiskolásoknak?
Hát egészen más. Nyilván a maga a témaválasztás is általában sokkal komolyabb.
Persze, de én az ő reakcióikra gondolok. Azt gondolná az ember, hogy esetleg a nagyobbakkal nehezebb. Nem is tudom, hogy ez igaz-e. De biztos, hogy mások a közönség reakciói, hogyha ilyen 16-17 évesekről van szó, mint hogyha 10-13-ról.
Igen, igen. Sőt, akár ugye vannak kisebb nézőink is, mondjuk a
Csecsemő színházat is csináltak, igen.
Akár, de a Locskocs és a Sárkánylány című előadást, azt hiszem, hogy 4 éves korosztálytól ajánljuk, tehát hogy tényleg ott az óvodások is jönnek.
Ott csak őszinte reakciók vannak, azt gondolom.
Igen, 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 és de őket én azt érzem, hogy könnyebb elvarázsolni. Természetesen ők tényleg csak őszintén tudnak reagálni, tehát hogyha unalmas, akkor ők unni fogják, nem viselkednek szerencsére, de ez egy nagyon jó visszajelzés is, és ebből lehet dolgozni. A kamaszoknak azért más, nyilván sokkal nehezebb talán szerintem, mert bennük van sokszor gátlás, akár lehet, hogy a téma, amit
erős kritikai
nekik,
szemlélet.
Akár erős kritika, igen. Vagy lehet, hogyha egy olyan témát hozunk be, ami neki éppen érzékenyebb, akkor nem jön annyira velünk, vagy hát igen, majd beszólogatnak, azért ilyen is volt már, de hát ez is ugyanúgy kihívás, hogy őket meg tudjuk, a figyelmüket meg tudjuk ragadni, és főleg az a legizgalmasabb nekem a szám, vagy felkészülés a Családi Életre című előadásunk, amit a Pincébe játszunk 13 éves korosztálynak nagyjából, Ott van lehetőségem így a Kolibriben először dráma foglalkozásban részt venni, és hát azért az a fekete leves, az nagyon
Ez azt
nagyon
jelenti,
nehéz.
Hogy a darab után van egy beszélgetés, egy ilyen interakció a gyerekekkel, ugye?
Igen, a drámapedagógusaink kidolgozzák azt, hogy először is eldöntik, hogy milyen témára menjen a foglalkozás, és utána milyen feladatokkal, hogyan dolgozzuk fel velük az adott témát, és ebben sokszor a színészeket, a szereplőket is bevonják. És nagyon izgalmas, én általában a fiúkat szoktam megkapni, a kis csoportos foglalkozásban, amikor beszélgetnünk kell velük, és hát ezt a korosztályt, ennek a korosztálynak a fiait nagyon nehéz megnyitni, főleg egy olyan témában, mint hogy szerelem és párkapcsolat. Vagy az, hogy miről beszélgessünk így, vagy hogyan kommunikáljunk egymással, úgyhogy ez egy igazi kihívás.
Hát igen, gondolom a fiúknak azért is, mert azért hát nem sokkal idősebb vagy náluk, és mégiscsak egy fiatal hölgyről van szó, tehát azért nem biztos, hogy neki könnyű dolguk van.
Igazából sokkal idősebb vagyok náluk, de annyi időst játszom, mint ők, tehát ez lehet, hogy ez ilyen duplán nagyon furcsa nekik. Igen, meg maga a téma is. Ebben az életkorban ez egy kicsit nehezebb, de vannak nagyon jó élményeim. Mondjuk én azt szeretem a legjobban. Én nagyon szeretem, hogyha nagy szájúak és pimaszak is mernek beszélni, tehát azzal nincs gond. Van olyan, hogy nehezebb őket megnyitni, de mindig velünk vannak a drámatanárok, és segítenek, úgyhogy nem vagyok egyedül hagyva ebben.
Hát ez nagyon izgalmas munka lehet, már csak azért
Igen.
is, hogy az ember belegondol, hogy nagyon sok színész van, akinek ez az életéből teljesen kimarad, mert nem ilyen jellegű színháznál van, vagy nem ilyen jellegű darabokat játszik.
Én ezt nagyon szeretem, engem nagyon érdekel nagyon érdekelnek az ifjúsági előadások és a dráma pedagógia is. És maga, tehát hogy a szereppel való munkámat is segíti minden foglalkozás, egy visszajelzés igazából arról, hogy sikerült ez az előadás, vagy mennyire jutott el hozzájuk, vagy mennyire sikerült eljátszanom azt, amit el kell. Úgyhogy én is nagyon sokat kapok ettől, és remélem, hogy a fiatalok is.
Hát biztos vagyok benne. De Krisztel, is említetted, hogy ugye visszajöttél Kecskemétről, stúdiósként mentél el, és akkor visszakerültél a társulatba.
Igen.
Hogyan fogadott a társulat? Nehéz volt beilleszkedni, mint státuszban lévő színész az egykori stúdiósnak? Vagy ez hogy működik?
Képzeld el, hogy volt félelmem, hogy na, milyen lesz vajon visszajönni, de senki egy másodpercig sem éreztette velem azt, hogy én esetleg stúdiós maradtam volna a szemében. Stúdiósként is nagyon jól éreztem magam itt a társulatban, és most, hogy visszajöttem, és igazából mindenki nyitottan, szeretettel fogadott, ami nekem nagyon fontos, és nagyon-nagyon sokat, sok energiát ad. Úgyhogy ez nekem nagyon jó. Hazaérkeztem, olyan érzésem volt, visszajöttem nem is tudom. Hát, hogy igen, hazajöttem. Ezt éreztem.
És hogy látod magad 30 év múlva, hogyha majd a Kolibri Színház 60 éves fennállásáról fogunk beszélgetni?
Figyelj! Hát akkor én is betöltöm már a 60-at addigra.
Megtalálnak az áhított boszorkány szerepek?
Igen. Remélem, hogy azért hamarabb is eljön. Hát, 60 évesen. Én nagyon remélem, hogy a pályán leszek még. Tehát én remélem, hogy lesznek unokáim, akikre majd vigyázhatok. Remélem, hogy az unokáim eljönnek majd megnézni az előadásokba. És remélem, szeretném, hogyha tudnék valami önálló projektet is, valami önálló vállalkozást csinálni, de ezt még nem tudom, hogy mi lesz, csak vágyom rá,
Aha.
hogy legyen valami
de.
Az én kezemben.
És ugye eljönnek az unokák megnézni, hát ez odébb van, de a Vince fiad látott már színpadon, nyilván látott.
Hogyne, hogy nő, már Kecskeméten is látott. Egészen szerintem másfél éves volt, amikor én elkezdtem újra Kecskeméteni, visszamentem a gyermek mellett azért egy előadást játszani, vagy próbálni, és nagyon, nagyon sokszor, nagyon sok előadást megnézett. és nagyon elfogult velem. Úgyhogy nagyon kedves, és nagyon elfogult velem.
Hát
ezt
egy
szeretem.
Fiú gyermek, hát az milyen is lehetne az édesanyjával?
Hát, ezek szerint ilyen, igen.
Jól van. Kriszti, köszönöm még egyszer. Nyirko
Én is
Krisztina,
köszönöm.
Nyirko Kriszti színész volt a vendégem, a Kolibri Színház legfrissebb, legfiatalabb tagja. Köszi, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Kulturpart. Hölgyeim és uraim, a témánk változatlan a Kolibri Színház elmúlt 30 éve, és a vendégem Fejér Dániel, színész, bábszínész. Szia, Dani!
Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
Az elmúlt 30 évről azért te nem olyan sok mindent tudsz, hiszen te később kapcsolódtál be a Kolibri életébe, bár ugyanakkor te nagyon-nagyon korán kezdted, hogyha én ezt jól tudom, a Kolibri fészekben stúdiósként.
Így van, gyakorlatilag... Igazából az elmúlt 30 évről is tudnék valamennyire mesélni, mert én most vagyok 36 éves, és olyan 5-6-7 éves koromban tanultam
hát akkor
a
tényleg,
Kolibri
valóban.
Színháznak a... Igen, de gyakorlatilag a kezdeteknél, mert ott voltam a Megyeri Gyaloggalop című előadás egyik próbáját is láttam.
Hát az tényleg az egyik ős darab.
Igen, az egy ilyen nagy sikerű előadása volt 9 évig a színháznak, úgyhogy gyakorlatilag már régen... van kapcsolatom a színházzal, és ez egy csodálatos dolog, hogy az élet most így körbeért, és visszajutottam ide, ahol elkezdtem.
Ha, de Dani, de te pécsi vagy, ugye?
Igen, én Pécsen születtem, és 4 éves koromban költöztünk fel a családdal, és onnantól kezdve gyakorlatilag Budapesten töltöttem az ifjúságomat.
Igen, és akkor ide jártál főiskolára. És tulajdonképpen azon gondolkodtam, most nagyon sokat beszélgettem színészekkel, bábszínészekkel, hogy mennyiben más a képzés, a bábszínész képzés. Most gondolom nyilván többet tanultok a dolognak a történetéről, megtanuljátok, hogy mi az a marionett, mit tudom én, meg milyenek a indonéz árnyátékbábok, de hogy voltaképpen én mindig azt gondolom, hogy a bábszínész az valamivel több, mint egy idézőjelbe csak színész, hiszen különleges képességei vannak.
Különleges dolog az, hogy az ember megtanulja a mozdulatait és a testét beletenni egy tárgyba. Egy tárgyat fel tudsz ruházni élettel. Én 4-szer felvételiztem az egyetemre, és Budapesten és Kaposváron 3-szor voltam harmadrostás, illetve hát 4-1-ére is. Uh-huh. És amikor az utolsó alkalommal felvételiztem, amikor ugye felvettek. Zenés képzés volt, meg bábszínész képzés, és akkor én úgy döntöttem, hogy megpróbálom ezt a báb dolgot, még nem volt túl sok közöm hozzá. És a felvételin, a felvételire 4 különböző báb technikájú etűdöt kellett vinni magunkkal, és ez nekem lehetőség volt arra, hogy felfedezzem a bábok világát, mert korábban gyermekkori élményeken kívül nem volt túl sok kapcsolatom ezzel a műfajjal.
Mondj akkor kérlek, bocsánat, egy pár báb technikát, mert szerintem én kb. Kilőttem előbb a tudásomat a marionettel, meg mit tudom, van még kesztyűs báb, de szerintem az emberek se nagyon tudják, hogy mik ezek a különböző műfajok bábozáson belül.
Hát igen, gyakorlatilag a világon különböző tájegységeken különböző báb technikák alakultak ki, és a hagyomány kapcsán terjedtek tovább. Nekem a kedvencem az a bunraku technika, ez egy japán báb technika, amit 3 bábos mozgat. A csodálatos szerintem ebben az, hogy a 3 bábos a bábon keresztül jut el egy olyan fajta harmóniába és összhangra, amit egyébként talán még a zenén keresztül lehet elérni. Tehát gyakorlatilag ott van a 3 bábos, az egyik mozgatja a fejét és a jobb kezét, ő a főmozgató, a másik mozgatja a bal kezét, és a harmadik pedig a 2 lábát. És gyakorlatilag ennek a 3 bábosnak egyszerre kell lélegezni ahhoz, hogy maga a báb is harmonikusan egy önálló lényként tudjon létezni a színpadon.
Figyelj, ez biztos fantasztikus, de mennyiben különbözik ez attól, amit mondjuk a süsüt megmozgató bábművészek csinálnak, hiszen azt is többen mozgatták, ha én azt jól tudom.
Igen, ezt nem tudom. Hogyha többen mozgatták, akkor ott is ugyanúgy figyelni kell erre, és ott is figyelni kell, hogyha mondjuk süsű gondol valamit, hogy például észrevesz egy pillangót, és arra szeretne elindulni testtel, akkor ugyanúgy a kéznek is valamilyen arra utaló gesztust kell tenni, mint hogyha egy lény próbálna valamilyen szándékot kifejezni. De gyakorlatilag ez a lényeg, hogy a mozgatóknak akárhány mozgató is van, ugyanezt a szándékot kell követniük. ami a bábnak a szándéka, és ezt a fejmozgató irányítja. Tehát gyakorlatilag ő a karmester, és a
Aha.
többieknek úgy, mintha hangszerű zenészek lennének, ugyanúgy kell figyelni rájuk, mint hogyha tényleg a karmesterre figyelnének.
Az Emma csöndjébe csináltatok valami hasonlót, nem?
Az Emma csöndjében egy Mihács Gábor zseniális bábjait mozgathatjuk. Ott gyakorlatilag a polip karakter, egy olyan karakter, amit többen mozgatnak. Ott van egy vezető, aki a pálcával mozgatja a fejét, és a csápok azok, amik gyakorlatilag ki kell, hogy szolgálják a polipnek a mozgását.
Igen.
Nagyon izgalmas, mert hogyha elindul, akkor a fej ad egy kezdőlöketet, és utána a lábaknak meg kell, tehát a csápoknak meg kell mozdulniuk, hogy ugye ez a vízben történő, nagyon speciális, jellegzetes mozgása meg legyen a bábnak, de szerintem csodálatosan keltik életre a kollégák.
Elképesztő. Na jó, belevágtam, tehát, hogy te felvételiztél, és mit mondtál, 4 technikát kellett vinni, ugye?
Négy különböző bábtechnikát, igen. Mesélek erről szívesen. Az egyik technika az az árnyjáték volt.
Aha.
Csak a kezemmel dolgoztam. Varázslatos, és azóta is felnőttek és gyerekek is csodájára járnak annak, hogy milyen dolgokat tudok kihozni a kezemből, milyen kis figurákat tudok megjeleníteni a falon egyik példától a másikra.
De jó.
Tehát volt egy ilyen árnyátékos dolog, akkor bábtechnika. A másik az egy lufis technika volt. Ott gyakorlatilag ezeket a hosszú alakú lufiket, amiket használnak adott esetben bohóc doktorok, vagy búcsukban, vagy különböző ilyen.
Igen, ez a lufi báb, vagy lufi kutya, és ilyen
igen,
borzalmas
igen,
hangja van, amikor tekerik.
Borzalmas hangja van, amikor tekered, igen, az borzasztó, de hogy ott is a lehetőségek tárháza az végtelen, és bármit tudsz csinálni, akár egy motort, egy Harley Davidsont, egy kardot, egy papagájt, bármit, és vettem egy ilyen könyvet, elkezdtem hajtogatni, és akkor volt egy Szabó Lőrinc írás, amire gyakorlatilag csináltam egy etűdöt. És amikor megmutattam a vizsgabiztosoknak, akkor ők megkérdezték, hogy én egyébként szoktam ezzel fellépni, mert annyira kompaktnak érezték, hogy látták benne a potenciált, és ez nagyon jól esett, és egyébként szerintem is jól sikerült. Csináltam még egy technikát, ott építettem egy műhelyben. Ez is csodálatos a bábozás világában, hogy az ember a saját bábját el is készítheti. Egy műhelyben építettem egy óriási kereket, egy kb. Ilyen másfél méter átmérőjű kereket, és egy népmesét keltettem életre ennek a kereknek a segítségével. A kör 4 pontján, mint hogyha az óra 12, 3, 6 és 9-es pontját néznénk, ott volt egy-egy arc kivágva. Ezt a történetet magát rárajzoltam a kerékre, és mindig az adott karakter helyére dugtam be az arcomat,
aha.
Amikor az az adott karakter megszólalt. Voltak kicsi részletek, tudtam majd apró figurákat mozgatni, tehát ez egy ilyen nagyon univerzális. Igazából ezt hát nem azt mondom, hogy én találtam ki, de gyakorlatilag ilyen saját fejlesztés volt. És valamilyen... Fú, mi volt az utolsó? Erre nem is emlékszem, talán tárgyanimáció volt a negyedik technika.
Igen. Ugye onnan indultunk, hogy én azt firtattam, vagy próbáltam kérdezni, hogy aztán mennyiben más a képzés. Tehát nyilván nektek meg kell tanulni az összes ilyen dolgot, amit a nem bábszínészek tudnak, gondolom én, és aztán ehhez jön egyfajta plusz.
Abszolút. Hát praktikusan mi még 3 órával többet voltunk bent az egyetemen tanórákon, mint a prózai hallgatók. Tehát nekik hamarabb véget ért az oktatás. Mi reggel 9-től bent voltunk mondjuk este 7-ig tanórákon, és utána kezdtünk el próbálni, ők pedig a prózai szakon hamarabb el tudtak kezdeni próbálni a másnapi mesterségvizsgára. Ez az egyik praktikus része. A másik része, hogy szerintem a mozgásképzésünk is kicsit tudatosabban arra volt kihegyezve, hogy a testtudatunkat olyan mozgáskurzusokkal próbálják megfejleszteni, amiket utána át tudunk helyezni egy-egy tárgynak az életrekeltésében. Szerintem ez zseniális volt. Először Ladányi Andrea volt a tanszék vezetője, aha. A mozgás tanszéknek, utána pedig Lőrinc Katalin, és tényleg a fantasztikus mozgástanárokat kaptunk, hogy ezt a fajta testtudatot megfelelően tudjuk képezni, vagy megfelelően tudjunk fejlődni benne. És hát meg minden fél évben különböző bábtechnikára jött egy-egy tanár hozzánk, és mindenfélében volt az adott bábtechnikából vizsgánk, kesztyűsbábból, tárgyanimációból, marionettből, bunrakúból, árnyjáték volt, tehát hogy a teljes palettát meg tudtuk ismerni, és ki tudtuk próbálni. És pont emiatt, mert hogy ez egy fantasztikus, varázslatos világ, ahol az absztrakció és a metamorfózis alapvető
lételem.
Alapvetően benne van a lételeme a báb műfajának, ezért nagyon népszerűek voltak a vizsgáink, és a zenés színészek, a rendezőhallgatók és a prózai színészek is mindig így kedve jöttek nézni a vizsgáinkat, hogy mi milyen játékosan is meg tudjuk élni a színpadi játékot, vagy a színpadi létezést.
Azt érzi az ember, hogy a műfajt sokkal nagyobb nemzetközi érdeklődés övezi, mint hazai.
Egyértelműen.
Ugye, igen. Hogy különböző igen. Ilyen tehetségkutatókban a YouTube-on följönnek ilyen elképesztő bábművészek, és nagy a taps, és körbeküldik az emberek, és akkor aki megismeri a műfajt, az azt mondja, hogy hát hello, hát azért ezt egy normál bábos, átlag bábos, azt tudja.
Igen, ez mindannyiunknak egy intője, hogy gyakorlatilag a nemzetközi művészi szcéna egyértelműen befogadó arra, hogy az ember bábbal, illetve a bábot akár hangszeres zenével kombinálva be tudja járni az egész világot. És nekünk is volt egy ilyen társulatunk, amit 4 osztálytársammal alapítottunk, Hoops Crew, ez volt a neve, Hungarian Puppeteer Students.
Aha.
És gyakorlatilag 4 éven keresztül 9 európai országban léptünk fel. Szöveg nélküli, élőzenés, élő hangszeres bábetűdökkel, és óriási siker volt. Utána annyi dolgunk lett, hogy utána sajnos feloszlott a csapat, de szerintem ma is bármikor meg tudnánk ebből élni.
De Dani, és akkor nem érzed egy kicsit szűknek a Kolibrit? Abból a szempontból, hogy ezért mégis ez egy ifjúsági színház,
igen.
Te alkatodnál fogva egy csomószor fiúkat játszol, vagy gyerekeket játszol, és egy csomó mindenre nincs lehetőség. Hát ahhoz képest, amit elmondtál, hogy miket tanultatok a főiskolán, ennél biztos, hogy szűkebb a paletta.
Nagyon jól érzem magam a színházban, és tényleg abszolút semmi panaszra nincs okom, mert nagyon jó szerepeket kapok, tehát hogy nagyon jól el vagyok látva, és sokféle dolgot tudok kipróbálni. Van lehetőségem még a színházon kívül is filmet forgatni, illetve más színházban játszani, és nagyon fontos számomra, hogy Jánosnak köszönhetően nagyon sok előadásban, illetve most már több rendezőnek köszönhetően nagyon sok előadásban tudok hangszeren játszani.
Aha.
Most gyakorlatilag a színházon belül 5 hangszeren játszom.
De nálatok gitáron... ez valamilyen kötelező űrület is, nem? Hogy a János múltkor egy kedves kolléganőd azt mondta, hogy hát igen, ő tubán, mondom, micsodán tubán? Hát mondom, hát az nehéz hangszer, tudod, fizikailag
igen,
is.
Igen, meg... Csodálatos, de Rita, ez szerintem is
Rita volt, igen, Alexics Rita mondta tényleg.
Ezt a hangszert, hogy ő ezt meg tudja szólaltatni. Nem, semmi kötelező jelleg nincsen benne, ez egy lehetőség, és gyakorlatilag lehetőség arra is, hogy az ember a hangszeres játék világában minél több helyen kipróbálja magát. Én most már gitározom, ukulelézem, trombitálok, játszottam ütőgardonon, játszom egy görög sípon, amit aulosznak hívnak, aminek olyan a hangja, mint a skótdudának. Most elkezdtem tangóharmonikázni, ami az új szerelmem, és azt érzem, hogy ez egy ilyen karmikus találkozás ezzel a hangszerrel, tényleg.
De miért terveztek hát, valamit Csehovot? Csak viccelek.
Hát, ha lenne Csehov, én nagyon szívesen játszanék benne egy zenekarral, abszolút. Úgyhogy nyitott vagyok bármilyen jellegű dologra. És ami esetleg szűkössé teszi számomra mondjuk a Kolibrit, hogy keveset bábozhatok. Mert
aha.
Én nagyon szeretek bábozni. És gyakorlatilag itt mondjuk itt a futó 12 előadásomból szerintem 4-ben bábozott körülbelül, ami nem rossz, egyébként már szeretem a zenés táncos előadásokat is, a sima prózai előadásokat is, stb. Stb. De valahogy nekem ez a műfaj, én nagyon szerettem az egyetemen azt, hogy én erre a szakra jártam, és azt érzem, hogy vannak bennem még olyan kihasználatlan képességek, amiket majd a jövőben meg szeretnék valósítani. Illetve hát még vannak, tényleg van arra is lehetőségem, hogy forgassak. Most például Bonta Zoltán rendezésében Guillaume Nándor novellákból forgattunk egy kis filmet, Győri Márk az operatőr, még van egy forgatási nap, ez egy ilyen 20 perces kis játékfilm lesz, még nem tudjuk, hogy hol lesz a bemutatója, de hogy gyakorlatilag a kolibris munkáim mellett ilyen jellegű forgatási szituációkra is van lehetőségem, ami nagyon jó érzés.
Na jó, hogy szóba hoztad a Kolibris munkáidat, miben láthat téged most a közönség?
Ugye most már mindjárt vége van az évadnak, de a következő évadban gyakorlatilag a Kolibris Színház egészen a csecsemőktől, egészen a tinédzserekig minden életkornak kínál előadásokat, témákat, történeteket. Játszottam itt már csecsemőszínház előadásban, azt már levettük. Játszom gyerekeknek, és játszom ifjúsági előadásokat. Játszom a Macska voltam Londonban című előadásban.
Hát ez egy nagy klasszikus, igen.
Igen, gyakorlatilag ez volt az első nagy bemutató azóta, hogy itt vagyok a színházban.
Hát az hány éve játszátok? Minimum.
9.
Hát igen, majdnem azt akartam
9.
mondani, mert én voltam azon a kisfiammal nagyon-nagyon régen.
De igen?
Hát az, igen.
Ez is a színháznak a szlogenje, hogy együtt növünk fel. És ez gyakorlatilag megvan, hogy vannak olyan előadások, amikkel az emberek úgy jönnek el, hogy már a gyerekük is volt. Illetve, hogy ők voltak gyerekként, és ők is elhozzák a gyerekeiket.
Hát igen, 30 évben ez mind belefér. Dani, akkor mit kell kívánni még ilyen 30 évet, csak több bábozást?
Sok izgalmas új produkciót, izgalmas új művészeket, és sok izgalmas új témát, és izgalmas próbafolyamatot.
És sok zenét.
És sok zenét, így van.
Oké, Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A vendégem Fehér Dániel volt, színész, bábszínész, a Kolibri Színház művésze, és hát akkor nagyon sok sikert kívánok neked, meg mit szoktak a színészek mondani nyáron, hogy jó nyarat, vagy jó új évadot?
Jó feltöltődést.
Jó feltöltődést, na ez nagyon klassz. Oké, köszönöm még egyszer, szia.
Köszönöm, hogy itt láttam. Sziasztok. Kulturpart.
Kulturpart. A Kolibri Színház 30 éves fennállása apropóján beszélgetünk Vidovszky Györggyel, aki itt is van a vonalban. Szia, Gyuri!
Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat!
Te ugye a színház hát állandó rendezője vagy, nem tudom, hogy lehet-e ilyet fogalmazni,
igen,
vagy
igen,
főrendezője.
Igen.
Te hogyan keveredtél a Kolibri környékére? Mi volt az első megkeresés, amit kaptál a színháztól?
Hát ez elég régen volt, ez 15 évvel ezelőtt, tehát ilyen értelemben pont fél időben, a Kolibri történetének fél idejében, valamikor 2006-7 tájékán, akkor Novák János ajánlott nekem egy darabot, amit hogyha van kedvem, akkor rendezzem meg itt a színházban. És akkor, hát akkor én a Bárka Színházban dolgoztam, főleg olyan előadásokat, amikben fiatal amatőrök szerepeltek profi színházi körülmények között, és ez is egy ilyen előadás volt, ez volt a Kócsag. És tulajdonképpen ez az együttműködés akkor látszott, hogy jól indult, és érdekesek lehetünk egymás számára. Tehát az is, amit esetleg én tudok hozni a Kolibribe, az talán lehet újdonság, és a Kolibrinek hát kitűnő lehetőségeket biztosított. És aztán utána végül is tulajdonképpen azzal folytatódott a következő nagy lépcső az volt, hogy csináltunk még egyéb ifjúsági előadásokat, de az, hogy a Kolibri elkezdett részt venni különböző nemzetközi együttműködésekben, hosszú távú nemzetközi együttműködésekben, amire én lettem kiszemelve, hogy majd én akkor ezeket az előadásokat csinálom, és akkor így született meg a Cyber Cyrano című előadást Tasnádi Istvánnal együtt, ami hát aztán jóval túlnőtte magát, és hát nem csak az, hogy itt 10 évig volt műsoron, hanem aztán rengeteg díjat kapott,
igen,
és magát a darabot meg számtalan országban bemutatták. Tehát, és hát aztán innentől kezdve aztán jöttek az újabb és újabb előadások. Rész van, amikor Tasnádi Istvánnal, van, amikor nem vele, úgyhogy megmondom őszintén, nem számoltam össze, hogy hány előadást, de sokat rendeztem már itt, igen.
Te, és mennyiben más fiataloknak rendezni, fiataloknak színpadra állítani egy darabot? Vagy ez már eleve a darab választásánál eldől, és akkor ez határozza meg azt, hogy hogyan alkalmazott színpadra?
Jól mondod, mert valóban a darab választásnál dől ez el. Tehát igazából én azt gondolom, hogy a ifjúságnak készített színházi előadásnál, és kicsit azt mondom, hogy a gyerek színházi előadásnál is, csak azt, ez az első szempont, hogy milyen történetet akarunk elmesélni, hogy az mennyire érdekli azt a korosztályt, vagy mennyire nem érdekli azt a korosztályt. Ha sikerül olyan történetet találni, ami részben úgy van megírva, másrészt olyan témát dolgoz fel, ami az ifjúságnak szól, akkor onnantól kezdve az részben közben meg is határozza a formáját. De igazából nem kell másként ifjúsági előadást rendezni, nem kell másként instruálni a színészeket, hanem ugyanúgy egy hiteles, érvényes történetmesélést kell létrehozni. Az persze természetesen nem árt, hogyha az ember színházilag is izgalmas formai dolgokat tud behozni, de a hitelesség az ugyanúgy érdekes. Mondom, egyedül ez a különbség, hogy milyen témájú darabot választ az ember.
Mennyire fontos az úgynevezett tanulság, vagy az üzenet? Ugye gyerekdaraboknál ez exakt, míg ugye a felnőtteknél hát hosszan el lehet gondolkodni dolgokon, és ráadásul ugye a gyerek meg ifjúsági daraboknál gyakran meg is beszélitek ezt a közönséggel.
Így van, igen. Hát ez nagy veszélye lehet egyébként az ifjúsági színháznak, hogyha a pedagógiai üzenet túlságosan erős, vagy adott esetben vagy megmondós, tehát vagy nagyon direkt, igen, és nagyon megmondós, akkor szóval a didaktikussá válni ifjúsági előadásoknál azért nagyon nagy veszély. És sok előadás létrehozója azért hajlamos is erre. Tehát meg hát nagyon sok olyan példát láttam külföldön is, ahol gyakorlatilag ez a pedagógiai aspektus, ez teljesen maga alá gyűri az előadásokat. Szóval erre nagyon kell vigyázni, hogy ez egyrészt úgy legyen elrejtve az előadásban, hogy inkább kérdéseket vessen föl, és a drámafoglalkozás, a feldolgozó drámafoglalkozás, amit ugye nagyon sokan félreértenek, és azt hiszik, hogy egy ilyen előadás magyarázat, de egyáltalán nem az előadás magyarázata történik ilyenkor, hanem pont azokat, ha egy előadás jól föl tudta vetni azokat a kérdéseket, amiről szól, akkor utána a drámafoglalkozásban ezekről a kérdésekről lehet beszélgetni, és ezeket lehet kibeszélni, körüljárni egy kicsit, annak hatása alapján, amit az előadás létrehozott. Tehát én ebben hiszek, hogy legyen dilemma a vége egy előadásnak, és vessen fel olyan kérdéseket, amiket nem könnyű megválaszolni, de nem szeretnék válaszokat adni ezekben az előadásokban. Így talán esetleg van az embernek esélye, hogy elkerülje azt, hogy didaktikus legyen.
Ezek a foglalkozások mennyire alakítják magát a darabot, vagy akár a rendezést? A színészeket nyilván, mert ahogy hát nem csak a foglalkozás, hát nyilván ahogy a reakciók jönnek a közönségtől, az mindig befolyásolja egy színésznek a munkáját, de a rendezés, a rendező az levon-e bármifajta, hát ha úgy tetszik, tanulságot egy ilyen foglalkozásból?
Abszolút, tehát, hogy ugye mi ezt akkor tudjuk csak teszteni, amikor már elindul az előadás, igen, tehát a bemutató után, és akkor jön a közönség, és mi folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a drámatanárokkal, és hogyha olyan visszajelzés van, hogy tudom én, adott esetben egy részt abszolút nem ért a közönség, és ez tapinthatóan érezhető, hogy ez ott abszolút nem jön át a mi szándékunk, akkor azon érdemes változtatni. Előfordult már ilyen párszor, amikor utólag nyújtunk bele egy előadásba, és főleg csak egyszerűen azért, mert hogy is mondjam, lehet művészkedni, és ez nagyon fontos, hogy erős művészi vízióval vigyen az ember színpadra valamit, de hogyha túl sok benne az ismeretlen, túlságosan lila, ködös az egész, akkor egyszer nem is jön át az előadás, és akkor érdemes addig gyalulgatni, addig változtatni, ameddig pont eléri az ember azt a szintet, hogy ez működjön. Általában ez szokott lenni a mi visszajelzés, és nagyon ritkán előfordult az, hogy a tartalmával kapcsolatban merültek föl olyan kérdések, amikre mi valahogy nem jöttünk rá a próbaidőszak közben, hogy ott vannak ellentmondások adott esetben az előadásban. Szóval nagyon hasznos, és hát a színészeknek meg különösen, mert a színészek egy része általában részt szokott venni a drámafoglalkozáson, tehát visszajönnek szerepben, és a diákokkal, a nézőkkel a saját szerepükben találkoznak, és nagyon sokat tanulnak így azok a színészek a saját szerepükről, ami természetesen beépül akarva akaratlanul is a következő alkalommal, amikor játsszák az előadást.
Hát elképesztően izgalmas. Az elmúlt 30 évből neked van olyan momentum, amit szívesen most felelevenítenél, vagy kiragadnál?
Hát rengeteg, nagyon nehéz ezt egy momentumra szűkíteni. Én most valami miatt mégis a 25 éves jubileumi ünnepséget emelném ki, Akkor egy picit másként gondolkodtunk, mint most. Ugye idén csak egyetlen egy napra sűrítettük az ünneplést, akkor egy egész héten át, ha jól emlékszem, mindenféle külföldi
Igen,
előadásokat
igen,
is
igen.
hívtunk meg, és ez egy fantasztikus fesztivál volt, amiben a színház is meg tudta magát mutatni, és a külföldi barátainkat is el tudtuk hívni. Számomra ott látszott igazán az, hogy ez a színház ugye olyan kicsit a reflektorfényen kívül, olyan észrevétlenül, de magabiztosan működik itt a fővárosban. Mindig telt házzal, de hát általában nem ez a színház a címlapokon. És egyszer csak ott kiterült, hogy valami hihetetlen, micsoda szellemi és művész energia halmozódott fel itt 25 év alatt, ami hát azóta csak még több lett, ugye, és szóval, hogy akkor éreztem azt, hogy itt tényleg ez, ha erről tudnának sokan, akkor ezt nagyon sok színház megirigyelhetné.
Hát Gyuri, azon leszünk, én ígérem, ez a beszélgetés is ezért fog némi visszhangot kapni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hát nagyon sok sikert, és hát
köszönöm
mit mondjak,
szépen.
Még ilyen 30 évet, vagy még ilyen ebbet?
Igen, igen, legyen még legalább ilyen 30 év, így van.
Szuper, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm,
szervusz.
Köszönöm szépen. Szervusz, szia.
És most ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.